Sziasztok, Feledi Botond vagyok, ez itt a Feledi Podcast. Ahogy tudjátok, a heti Feledi hírlevélhez készítek nektek havi két podcast adást, amelyeknek pontosan az a célja, hogy néha olyan dolgokat mélyítsünk el, olyan személyeket ismerjünk meg, akik a nemzetközi kapcsolatok legszebb bugyraiban dolgoznak, de nincs arra idő, hogy a heti hír összefoglalóban ezeket mélyebben kifejtsem nektek. Úgyhogy ezzel a sorozattal haladunk most tovább, és a harmadik évadunknak a záró adására kerül sor, úgyhogy nagy örömmel a NATO felé fogunk kanyarodni. Ahogy talán emlékeztek rá, már volt korábban is szó a magyarországi NATO kiválósági központ kapcsán, illetve beszélgettünk már volt idegen légióssal is, tehát akit érdekelnek ezek az adások, vissza tudja hallgatni a korábbiakat is. Most viszont, amikor ezt az adást június 27-én felvesszük, akkor alig vagyunk néhány nappal a hágai NATO csúcs után, úgyhogy most kivételesen aktuálisok is vagyunk, de nem csak aktualitásokkal fogunk beszélgetni Mészáros Krisztiánnal, sok szeretettel köszöntelek.
Szervusz, szia Botond!
Aki a NATO-ban jelenleg igazgatói pozícióban van a nemzetközi személyzet között, tehát nem magyarországi delegát, hanem már a NATO-nak az oszlopos belső tagja. Korábban a Stoltenberg éra alatt, aki a NATO főtitkára volt, korábban az ő saját kabinettjének vezető helyettese volt Krisztián, úgyhogy erről biztos, hogy meg fogjuk kérdezni, hogy itt milyen tapasztalatokat gyűjtött magyarként, hogyan dolgozott egy nemzetközi csapatban, és korábban még New Yorkban is eltöltött több évet, amikor a NATO-nak az ENSZ összekötő pozícióján volt, karrierje előtt pedig, vagyis hát a NATO-s karrierje előtt a külügyminisztériumban és olyan magyar diplomáciai intézményekben dolgozott, ahol többek között a NATO képviseleten is már itt volt annak idején. Úgyhogy nagyon örülök, hogy csatlakozol ahhoz az adás sorozathoz, amiben Brüsszelben dolgozó magyarokat szólítunk meg, akik nem Magyarországnak, de magyarként dolgoznak. Örülök, hogy itt vagy. Induljunk el onnan, mert rengeteget beszélgettünk már az EU-ról, rengeteget beszéltünk különböző nemzetközi intézményekről. Mi az az élmény, Krisztián, amit téged csak a NATO-ban érhetett el? Tehát mi az, amitől Brüsszelnek a külvárosában, a reptérhez nagyon közeli, én már egyébként egy nagyon szép új székházban, tehát hosszú évtizedek után elkészült az új székházatok, ezt egyszer meg is mutattad nekem, gyönyörű belső udvarral, tehát tényleg egy upgrade mamutot kell elképzelni, hogy milyen szép ez a székház. Mi az az élmény, amit csak NATO-sok kapnak? Tehát mire kell gondolni a hallgatónak, amikor kimondjuk, hogy te NATO-ban dolgozol?
Először is köszönöm még egyszer a meghívást. Mint ahogy ezt már mondtam neked többször, minden podcastodat hallgatom, és nagyon-nagyon jó vendégeket hívtál eddig meg, úgyhogy külön köszönöm, hogy rám gondoltál. Ez nagy megtiszteltetés. Mi az, amit csak a NATO-ban érhet élmény? Most hirtelen a 2018-as NATO csúcs találkozó jutott az eszembe, amikor már a kabinetben dolgoztam, a főtitkári kabinetben. A folyosón sétáltam, siettem az egyik ülésre, velem szemben jött éppen Macron elnök, ahogy beléptem az ülésterembe, a Merkel kancellár sétált körbe, mindenkivel beszélt, majd leültem a helyemre, és előttem tornyosult Trump elnök. Ugye ez volt az első NATO csúcs, illetve a második NATO csúcs találkozó, amire eljött, az első, amit én a kabinetben éltem meg. Tehát, hogy ennyi vezetővel, világi vezetővel találkozol egy ilyen kis helyen, és egy ilyen fontos témában, mint a biztonság, mint meg a védelem, ez csak a NATO-ban, és hogy Brüsszelben a NATO központban érhet, ugye. Úgyhogy ez nagy benyomást gyakorol rám minden egyes alkalommal, amikor látok egy ilyet. Most Hágában nem voltam már ott a csúcs találkozón, mivel már nem a kabineten dolgozom, de hogy láttam a kollégákat, meg láttam az üléstermet, rögtön ez jutott eszembe, ez az unikális élmény, hogy ennyi vezető, ilyen hatalom központosul egy kis teremben. Az azért valami.
De ezt úgy képzeljük el, hogy akkor a világvezetők mellett rengeteg vállapos katona is szaladgál mindig a NATO-ban, vagy pedig ez tényleg egy annyira civil központja Brüsszelben, hogy itt alig-alig látok katonákat?
Látsz katonákat. Tehát ugye a NATO-ban az a különleges, hogy ez egy politikai katonai szervezet. És ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy politikai elsősorban és katonai. Miért az első helyen van a politikai? Mert a döntéseket azok civilek hozzák, politikusok, a vezetők, megválasztott vezetők, illetve a diplomaták, akik képviselik az államokat. És másodszorban katonai, hiszen katonai műveleteket hajtunk végre, és ugye a NATO lényege, a kollektív védelem az is katonákon, katonaságokon, hadseregeken alapszik. Úgyhogy látsz katonákat, az ilyen csúcs találkozón talán kevesebbet, hiszen ugye van egy NATO-s belépő, de külön kell egy belépőt, hogy bejussál abba a bizonyos terembe, és azt ugye kevesen kapják meg delegációnként is, és ugye hát a katonák is sorban állnak úgy, mint a civilek, hogy ezt megkapják, de ott vannak ők is a teremben. A legfőbb katonai tanácsadók azok jelen vannak.
Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy tehát két NATO központ van Belgiumban, ti itt Brüsszelben a civil központban vagytok, biztos van ennek hivatalosabb neve, és a katonai főparancsnokság pedig Monsban van, ami minden azért egy jó óra autóval, tehát Dél-Belgium területén, ugye Mons nekünk családilag izgalmas, mert édesanyám Mons part, és az a gyanú, hogy onnan származnak, de egyszer végiglapoztuk a telefonkönyvet a 90-es években egy családi kiránduláson, de nem találtuk meg az őseket, lehet nem volt telefonjuk. Oda is kell menned? Vagy ez a két központ, ez hogy működik egymással?
Tehát a brüsszeli központot, ugye magyarul NATO központként mondjuk, angolul NATO headquarters, ami főhadiszállás, és ez mindenek ellentmond, amit eddig beszéltem, hogy ez egy politikai központ, de hát ez a neve. És Monsban van ugye a főparancsnok, aki, mint tudjuk, mindig amerikai, a Supreme Allied Headquarters Europe, így hívják Monst, ugye Shape, és a Sakőr, a fő katonai vezető. Időnként megyünk oda, igen, amikor találkozni akarunk az ő embereivel, és ugye bonyolítom a helyzetet, mert van még egy harmadik főparancsnokság, ami ugye az Atlanti-óceán túloldalán van, a Norfolkban, Virginiában, az Egyesült Államokban, ami meg a transformációs parancsnokság. Uh-huh. Tehát Monsban a műveleti parancsnokság van, ott pedig a transformációs. Hogyha egyszerűen akarom fogalmazni, akkor ugye Monsban döntenek, hogy a katonák mit csinálnak most, hova mennek, hol van rájuk szükség. Norfolkban pedig a transformációs parancsnokságon pedig azt nézik, hogy a jövőben hogy fog kinézni a hadviselés, és ahhoz hogyan kell átalakítanunk a hadseregeinket.
Szerintem muszáj kihasználnunk azt, hogy egy magyar bejutott a főtitkár kabinettjébe. Tehát ha jól sejtem, te vagy az egyetlen magyar, aki eljutott eddig a tisztig.
A posztban, amiben én voltam, igen. De nem én voltam az egyetlen magyar. Itt meg kell emlékeznem egy hölgyről, aki szintén külügyes volt, aki az egyik asszisztens volt, és ha jól tudom, 2000-ben került be a főtitkári kabinetre. Tehát a magyarok öregbítik a hírnevet ott már egy ideje.
Na most, amikor ilyen nemzetközi intézményeket nézünk, és próbálunk felvázolni nekem, hallgatóknak, akik non-initiated, beneavatott embereknek, akkor mindig az a kérdés, hogy igazából miről hozhatnak döntést ezeken a szinteken. Tehát mi az, amit nekünk el kell képzelnünk, hogy tényleg egy NATO főtitkári kabinetben dől el. Mert azt, hogy az Európai Unióban ugye mindig vádolnak, hogy uborka görbületekről döntenek, nyilván nem erről, de azért itt sok 100 milliárd euró közös hitel, felvétel. Tehát nagyjából látjuk a napi rendet, de azt gondolom, hogy egy picit nehezebb látni azt, hogy mi az, ami valóban a főtitkári kabineten keresztül megy. Tehát hogy képzeljük el itt a napja, hogy képzelhettük volna el a napjaidat?
Talán két részre lehet osztani, hogy mivel foglalkozunk, és ez azt is meghatározza, hogy a főtitkárnak milyen döntési jogkörei vannak. Ugye ez egyik a NATO, mint szervezet, a nemzetközi titkárság működése, és ebben azért a főtitkárnak kicsit szabadabb keze van, tehát ő a főnök, ő dönt a személyügyi kérdésekben, személyzeti kérdésekben, illetve, hogy hova allokálja az erőforrásokat a titkárságon belül, és akkor ebben ő többé-kevésbé teljhatalmulag ugye a tanácsadóira támaszkodva de dönthet. De a második és talán legfontosabb szerepe a főtitkárnak az ugye az Észak-Atlanti Tanács, ahol a 32 ország nagykövetei ülnek, és a döntéseket hozza, azt elnökölje, és a döntéseket előkészítse, a napirendet eldöntse. Ebben ebben a munkakörben, ha úgy veszük, a főtitkárnak nincsen döntési jogköre, hiszen a nagykövetek döntenek, az országok, a tagállamok, a szövetségesek döntenek, a főtitkár csak összehoz mindenkit. És ugye ez, tehát angolul úgy mondjuk, hogy ez a convening power, talán te jobban tudod, hogy magyarul ezt hogy lehet mondani szépen, de szó szerint ugye a napirend meghatározásának a joga.
Igen, ez az agenda setting jutott nekem is eszembe, de az se szemben.
Jó magyarul. Szerintem a convening power ez jobban hangzik, tehát ő összehozza, összehozza az országokat, közelíti az álláspontokat, és keresi a kompromisszumot, a konszenzust. Ugye NATO-ban konszenzust keresünk. És ez a fő szerepe. Tehát nem dönt, de mindent megtesz ahhoz, hogy egy jó döntés, a megfelelő döntés szülessen meg.
Most az edzett hallgatóknak mondom, hogy ez nagyban hasonlít ugye az Európai Tanácsnak az elnökéhez, akinek szintén az a feladata, hogy Tour de Capital, tehát a fővárosok körbejárásával a csúcs értekezletek előtt. Egyébként ugye most éjfélkor itt előttünk éppen véget ért egy európai csúcs, úgyhogy könnyen bejutottunk a podcastterembe, de ugye ez egy fontos diplomáciai funkció. Most, amikor ebben te dolgozol, azt a hallgatóknak azért meséljük el, hogy ugye 32 ország állandó képviselete, tehát nagy követsége van jelen ott az épületben, és ülnek ott ezek a nemzeti delegációk, akiket ugye lehet koordinálni aztán a tagállamoknak a konszenzusa érdekében. Hogy akkor ez azt jelenti, hogy ti a kabinetben azon dolgoztok, hogy ez a 32 ember kell ott az épületen belül a megfelelő üzenetet vigye haza? Tehát ez a, így tudnánk lerövidíteni azt, hogy hogyan működik ez a koordináció?
A megfelelő üzenetet vigye haza, és hogy a megfelelő kérdésekkel foglalkozzanak. Tehát ugye a főtitkár eldönti, hogy holnap X ügyről döntsünk a tanácsban, ez az ő hatásköre, és lehet, hogy a 32 ország 64 különböző témát hozna elő, és inkább azzal foglalkozna, de mivel ő adja ki a napirendet, ő dönti el, hogy mi kerül napirendre. Nyilván ez nem független tagállami érdekektől, meg befolyástól, de hogy meghatározott, hogy mi az az ügy, amiről beszélni fogunk, és akkor abban pedig mi a megfelelő üzenet, mi a megfelelő döntés, ez az ő legfontosabb jogköre, hatásköre és befolyásolási eszköze. Ugye arról beszéltél, hogy a 32 tagállam, aki az asztal körül ül, és a kabinet mit csinál, ugye ezt nagyon fontos megjegyezni, és ezt te tudod, hogy a kabinetben a főtitkár az Észak-Atlanti Tanácsot elnökli, ez a fő döntéshozó bizottság, de utána rengeteg bizottság van, katonai oldalon is, meg civil oldalon is, amik előkészítik ezt a döntést. Tehát a főtitkárt, a kabinetje segíti, hogy az Észak-Atlanti Tanácsot elnökölje, a legfőbb döntéseket meghozza, de ezen kívül sok-sok más osztály, főosztály, részleg van a NATO-n belül, ami a szakbizottságokban a munkát segíti elő különböző kérdésekben, megint csak civil oldalon is, és katonai oldalon is. Tehát ez egy
számot
komplex.
Tudsz mondani, hogy hányan dolgoztok most rendes nemzetközi munkavállalóként?
A civil oldalon, jól tudom, 1400-1500 fő körülbelül, aki a nemzetközi titkárságon dolgozik. Tehát a NATO az egy sovány.
Nagyon sovány. Én most meg vagyok döbbenve.
Sovány szervezet. Hát ez angol szász modellt követjük a döntéshozatalban, és ezt korábban mondták nekem, hogy ugye a NATO-ban döntéseket akarunk hozni. Tehát egy kérdés felmerül, akkor az azért van, mert valamit csinálni akarunk. Más nemzetközi szervezetekben, nem az EU-ra gondolok, sokszor nem az a feladat, hogy egy döntés megszülessen, és valamit csináljunk, hanem csak, hogy beszéljünk róla. Tehát egy fórumot biztosítanak, hogy legyen párbeszéd. NATO-ban nem igazán. Az a feladat, hogy valamiről döntsünk, és utána azt meg is csináljuk.
Szuper fontos különbség, és ha az ENSZ-ben üldögéltél, akkor biztos, hogy láttad ezeket a szembeötlő és markáns szakadékokat, de hát ettől szép a nemzetközi rendszer, hogy ennyiféle szervezet legalábbis elmúlt novemberig boldogan el volt benne. Mondtad, hogy az amerikai prerogatíva része, hogy a mindenkori katonai főparancsnok az Egyesült Államokból érkezik, ahogy a főtitkár mindig Európából érkezik. Ugye az is egy érdekes kérdés, hogy az európaiak ezt hogy meccselik le, hiszen itt Brüsszelben az volt a pletyka ugye az elmúlt időben, hogy Rüttének a jelölése az benne volt a nagy csomagban, hogy akkor ki legyen a bizottság elnöke. Tehát az európai uniós pozíciókkal egy kosárba kezdték el méricskélni azt, hogy ezek az európai országok hogyan osztják el egymás között a posztokat. De az is jó kérdés, hogy a nemzetiségek szerepe most 2025-ben a te szemüvegeden át, az előző munkakörödben és a mostaniban is, mennyire meghatározó. Tehát a bizottságban is mindig állítják, hogy persze nemzetek fölötti szervezet, de a gyakorlatban nagyon nem így fest az interjú alanyok meglátása szerint, mert hogy attól még, hogyha van német biztos, akkor az fog beszélni a német kormányon, ugye a magyar biztosok látjuk, hogy beszélgettek mindig a magyar kormányon, tehát hogy ebben nincs semmi meglepő. Csak hogy a NATO-nál vajon mennyire érvényesül az, hogy akár a kabinet szinten, akár más szinteken ezek a nemzeti reflexek és bekötések mennyire erősek?
Hát ugye annyiban könnyű a feladatom, hogy míg ugye az Európai Unió az egy kormányok feletti szervezet, szupranacionális szervezet, addig a NATO az szintisztán kormányközi szervezet, ugye a hadseregek, azok nemzeti hadseregek, nincs NATO-s hadsereg, tehát ez úgy megszabja, hogy körülbelül a NATO-ban tényleg a döntéseket az Észak-Atlanti Tanács hozza, tagállamok hozzák, szövetségesek hozzák. A NATO nemzetközi titkársága az, ez érdekes, amikor bekerülsz a NATO-ba, akkor alá, most azt nem emlékszem, hogy aláírtam-e, vagy ez a része ugye a csomagnak, amit kapsz, amikor megérkezel, hogy a te hűséged, lojalitásod, ez a főtitkár irányában van. Tehát érdekes, nem a nemzetközi titkárság, hanem a főtitkár irányában. És ennek megfelelően végezzük a munkánkat. Ettől persze én még magyar vagyok, tehát nem tűnik el a nemzetiségem, az identitásom. És talán a legjobban úgy tudnám ezt elmagyarázni, hogy a nemzeti befolyás az informális. Tehát nyilván több diplomatával, kollégával beszélek, magyarokkal külön is, mert hogy magyar vagyok, és a szívem odahúz, hát ezt nem lehet eltitkolni, de másokkal is beszélek. Nem csak magyarokkal. Úgyhogy direkt befolyás természetesen nincsen. A nemzetközi titkárság tagjai a főtitkár iránt lojálisak, és a közös ügy iránt, de hát persze azért mindenki emberből van, és az emberi kapcsolatok sokat számítanak.
Na, ez nagyon érdekes, mert hogy akkor ez azt jelenti, hogy itt is ugye a nemzetközi főtitkársági 1500 ember, ők karrier beosztottak, ugye? Tehát, hogy itt mindenki gyakorlatilag nyugdíjig maradhat.
Nem. Erről nem. Egyébként komoly viták vannak a NATO-ban, hogy ez a nemzetközi titkárság, ez egy karrier intézmény, career organization, vagy nem. És ugye, ha jól tudom, az Európai Külügyi Szolgálat, ugye ott megpróbálták osztani, hogy egyharmad az külsős, tehát a tagállamokból jön, egyharmad a bizottságból, egyharmad a titkárság. Nálunk ez nem ilyen egyértelmű. Tehát lehet úgy, mint én, egy határozatlan idejű szerződéssel, illetve ez nem igaz, mert van határideje a szerződésemnek, 2042. május 31-e.
Hoppá.
Azért, mert 2042. májusában töltöm be a 65. életévemet, és annak a hónapnak a végén el kell mennem nyugdíjba. Tehát ez a határidő, ami uh-huh. benne van. Tehát van, aki ilyen szerződéssel van bent, van, aki szekondált kollega, ami mást jelent, mint az EU-ban a szekondálás, az azt jelenti, hogy a tagállami külügy vagy védelmi minisztérium kölcsön adja őket a NATO-nak, addig fizetés nélküli szabadságon vannak az otthoni minisztériumból, és a NATO-tól kapják a fizetésüket, de ez általában 3, illetve 6 évre szól, és utána vagy visszamennek, vagy máshova mennek. Illetve lehetnek olyan kollégák is, akiket a tagállami külügyvédelmi minisztériumok adnak, de nem kölcsön, hanem ők is fizetik, szakértők valamilyen területen, otthonról kapják a pénzt, de a NATO-nak dolgoznak, a nemzetközi titkárságnak, és akkor itt látod, hogy a lojalitás kérdése az bonyolódik. Úgyhogy többféle módon lehet a nemzetközi titkárság tagja, de nem mindenki van ott határozatlan idejű szerződéssel.
Ha már itt a személyzet politikába belementünk, akkor a hallgató számára kedves bugyra gyorsan nyissunk meg csak egy kérdés erejéig. Ugye a brüsszeli uniós buborékban is rengeteget beszélünk arról, hogy mennyi orosz és kínai kíváncsiság van ez irányban, és talán még amikor gyakornokként mentem életemben először a NATO-ba, és amellett, hogy figyelmeztettek, hogy ne hagyjuk kint a kabátunkat, mert mostanában lop a biztonsági szolgálat, és azért be kellett vinni magunkkal a terembe.
Sajnán.
Régen volt, azóta biztos javult a helyzet, megjegyzem, az Európai Parlamenten is loptak akkoriban. Akkor mesélték el, hogy hát ugye a NATO szerverei döcögnek szépen, és amikor a kínai munkaidő indul, akkor a támadások megnövekednek, aztán a kínai munkaidő végével csökkennek, és hát ez ugye 20 éve volt, amikor még elvileg akár barátok is lehetünk volna. Hogy néz az ki a ti életetekben, akár neked át kell menni rendszeresen átvilágításon, vagy érzékelitek ezt, hogy van edukáció, tehát hogy egy hallgató hogy képzelje el azt, hogyha ilyen fontos helyen dolgozó emberekről van szó, akkor hogyan védnek titeket a külső, hát abszolút rossz indulatú befolyással szemben?
Rendkívül komoly biztonsági intézkedések vannak, ugye ennek egyik része a személyi biztonság, a másik pedig az épület biztonság, ahol dolgozunk. Személyi biztonságban ugye én is átesek 5 évente nemzeti átvilágításon, tehát megint csak ugye NATO kormányközi szervezet, a NATO-nak van egy saját biztonsági szolgálata, de abban, hogy a munkatársakat engem átvilágítanak, ebben a magyar hatóságokra számítanak. Tehát ezért a magyar illetékes szakhatóság felelős, hogy a magyar kollégák, akik bekerülnek a NATO-ba, azok rendesen át legyenek világítva, és ezt ők igazolják aztán a NATO felé. Aztán amikor én reggel megérkezem a NATO központba, és voltál ott te is, akkor ugye a belépőmet fel kell mutatnom először valakinek, egy biztonságos kollégának, aki megnézi, hogy a arckép rajta az az enyém. Ezt akkor is meg kell tennem, ha autóval jövök, ha gyalog jövök, ha biciklin jövök. Utána a beléptető kapura hozzá kell érintenem, hogy akkor az megnézi, hogy tényleg van-e, fel vagyok-e hatalmazva, hogy belépjek a NATO központnak még a belső részébe, de még nem is az épületbe. Aztán, ha bementem az épületbe, akkor ott talán emlékszel, ugye ott voltál a Európa legnagyobb Starbucksjában, ami a NATO-ban van. Annyira nem különleges, mint ahogy hangzik, de
hát mondd, hogy ennél, mint a Starbucks, csak gyönyörű nagy.
Igen. Van az a kommunális tér, úgy hívjuk, hogy Public Square, ahova be tudnak jönni a vendégek, akiket mi igazolunk, hogy bejöhetnek, sajtómunkatársai, nyilvános beszélgetések lehetnek ott, de azon túl, nem tudom, hogy emlékszel, volt még biztonsági kapu, ahol bejutsz az irodákba, ott megint csak hozzá kell érintenem a belépőmet, és igazolni kell, hogy megvan nekem a felhatalmazásom, hogy nem csak ebbe a kommunális térbe, hanem az irodákba is beléphetek. De tovább megyek, amikor eljutok az én folyosómra, ahol az én részlegem van, ott megint csak hozzá kell érintenem, és leolvasa, hogy én most beléphetek-e a politikai részlegre, ahol én dolgozom. Megérkezek az irodámhoz, ahol megint csak van egy ajtó, ahol hozzá kell.
Tehát már ötször érintettél, látod, igen.
Így van. Így van.
És akkor még nem léptél be a számítógépedbe,
akkor
jó?
Akkor még nem, ahol megint csak használnom kell egy kártyát. Szóval egész komoly biztonsági védelmi rendszer van, megint csak személy, meg a tárgyak tekintetében, és akkor nem beszéltünk az IT védelemről, amiről sokról nekem sincs fogalmam, de tudom, hogy nagyon sok password kell, és nagyon sok helyre kell beütni a kódokat, hogy hozzáférjél NATO-s információs. De azt hiszem, ez helyén való is. Említetted ugye, hogy mit hallottál 20 éve, azt hiszem, hogy a kiberfenyegetés azóta csak fokozódott. Fontos szerintem, és érdekes, hogy te is Kínát említetted első helyen, Oroszország is, de Kína ugye ebből a szempontból a pacing threat, azt hiszem így mondják az amerikaiak, és ezt igazolhatom, hogy ez így is van.
Igen, itt szokták néha mondani, hogy fél óránként, vagy 20 percenként, vagy hány, milyen gyorsan nyílnak az újabb kínai akták az angol száz szolgálatoknál, tehát ez egy külön történetet is megérne. Volt olyan eset, hogy kollégát elvittek, aztán már kiderült, hogy másnak dolgozott, vagy ezt akkor nem szoktátok megtudni, hogy Louis azért hagyta el a munkahelyét, mert egyébként lebukott, és csak 2 évvel később az újságban láttátok, hogy kémkedésre 8 évet kapott.
Kizártnak tartom, hogy ezt hivatalosan valahogy megtudnám, hogy valakit azért vittek el, de én ilyenről nem tudok, hogy valakit ezért vittek volna.
Valami, ami megint működik, szuper.
De azért csak azt jegyezzem azt meg, hogy olyanról már hallottam, hogy valaki azért kapott figyelmeztetést, vagy akár komolyabb szankciót, mert nem zárta el kellőképpen hivatalos dokumentációt. Tehát nem, vagy nem zárta be az ablakot például. Tehát kisebb biztonsági hibák miatt is komoly szankciók jöhetnek.
Amikor bekerültél a kabinetbe, mennyire volt nagy szó, hogy te magyarként bekerültél?
Hát nekem nagy szó volt.
Azt én abszolút megértem. De ugye volt főnökei, telefonáltak a Kümből, vagy tehát, hogy kiveregette meg inkább a válladat?
A volt főnökök, kollégák, barátok, akik NATO körül voltak, meg NATO képviseleten együtt dolgoztam, vagy a külügyminisztériumban, mind elismerően szóltak.
És ezután gyakrabban csöngött a telefonod? Tehát működik ez az informális kapcsolatépítés, hogy na, figyeljetek, a Krisztián bekerült, úgyhogy akkor
igen,
hívjuk már föl, hogy mit gondol.
Ez így van. Mit gondol, mit tudsz, mert hiszen olyan közel vagy az információhoz, hogy bármi morzsával tud segíteni, ami megint csak belefér abba, hogy lojalitásod a főtitkár felé van.
Ugye Stoltenberget szerintem nem annyira ismerik a hallgatók. Mondanál 2 szótról, hogy milyen ő személyiségében, vagy hogy kell elképzelni egy NATO főtitkárt közelről?
Jens Stoltenberg ugye egy norvég politikus, és egy norvég politikusi családba született neki. Az édesapja is volt külügyi, illetve védelmi miniszter.
Mindig a dinasztiák.
Igen, de ami nagyon fontos tudni az ő szüleiről, hogy 1956-ban az édesapja, illetve az édesanyja fogták magukat, és elmentek az osztrák-magyar határhoz, hogy segítsenek a Magyarországról menekülőknek. És ez egy nagy sztori az ő családukban, és ezért kapott is elismerést a magyar államtól Stoltenberg, illetve az édesapja. Tehát Stoltenberg egy norvég politikus, miniszterhelyettesként kezdett, pénzügyminiszter volt, most megint érdekes módon az, illetve miniszterelnök volt. Talán még az is érdekes róla, ami meghatározó az ő politikusi, meg személyes életében, hogy 2011. júliusában az utójai merényletek idején volt norvég miniszterelnök, illetve hát nem is csak utójában voltak a merényletek, hanem Oszlóban is. Ha emlékszel, akkor már nem emlékszem a neve, Breivik.
Breivik, igen.
Tulajdonképpen terrortámadást végzett.
Ugye a szigeten, az utója szigeten volt az ifjú szocialistáknak a nyári tábora.
Így van. A munkáspárt, ifjú munkáspárt nyári táborát ott tartották évtizedeken keresztül, ez egy icipici sziget, ahova csak hajóval tudsz eljutni, oda ment, lemészárolt több fiatalt, illetve Oszlóban, a kormányzati negyedben bombákat robbantott fel. Tehát ez egy megrázó élmény volt a norvég társadalomnak, és ő volt a miniszterelnök, aki átvezette ezen a társadalmat. És ez egy meghatározó élmény volt neki.
És személyiségben hogy kell elképzelni akár őt, akár a főtitkári profil, tehát hogy ha jól értem, azért information szinte elvárás, hogy miniszterelnök legyen egy NATO főtitkár, mielőtt a székébe ül, tehát meg legyen a kormányzati tapasztalata. Mi az, ami főleg a NATO-hoz kell? Tehát mi az, ami kell, hogy védelmi miniszter is legyen, vagy legyen a katonasághoz köze korábban, vagy milyen más dolgot tudtál leszűrni az ottani éved alatt?
Hát ugye 2009-ben választották meg Anders Fogh Rasmussent NATO főtitkárnak. Ő volt az első olyan főtitkár, aki korábban miniszterelnök volt, és nem védelmi vagy külügyminiszter. Addig védelmi vagy külügyminiszterek voltak. És Rasmussen ugye dán miniszterelnök volt. Őt követte Jens Stoltenberg, aki norvég miniszterelnök volt, és most ugye Mark Rutte, aki meg holland miniszterelnök. Tehát azt hiszem, igazad van, hogy most már szinte ez egy elvárás lett, illetve én inkább úgy fogalmaznám, hogy most már a miniszterelnökök tekintenek úgy rá, mint egy potenciális következő karrierlépés.
Ez egyébként mindig érdekes, amikor felpolcolják a nemzetközi intézmények székeit. Tehát egyszer csak nem elfekvő pozíció, hanem nem, mintha a NATO mondjuk azért nem volt az, de hogy tudunk olyanokat mondani, amik inkább elfekvők, és egyre inkább népszerűbb.
Igen, hát a NATO minden csak nem elfekvő. Nézd meg ugye George Robertson, aki egy elég meghatározó főtitkár volt, ő védelmi miniszter volt az Egyesült Királyságban előtte, de nem pihent meg a NATO-ban, és másokat is lehetne mondani. De mi is volt a kérdése?
Igazából a személyiség. A személyiség. Tehát, hogy te mit értél meg, hogy amikor te ideges lettél volna, hogy még nyugodt tudott maradni, vagy amikor fölhívta, hát akkor már Magyarországon Fidesz kormány volt, nem tudom, Orbán Viktor, akkor hogy beszélt azzal, akiről te tudtad, hogy vajon hogyan válaszol, mert lehet, hogy a szlovén miniszterelnököt most nem tudjuk kiszámítani, de hogy ilyenekben hogy látod őt működni?
Azt hiszem, rámutattál a legfontosabb tulajdonságra, tehát egy olyas valaki kell, aki konszenzuskereső, rendkívül jó politikai érzékkel, és nagyon jól ismeri az embereket. Tehát ha valamit a Stoltenbergről el tudok mondani, hogy rendkívül jól és könnyen tud kapcsolatot kialakítani mindenféle emberrel. Ez lehet miniszterelnök, elnök, nagyon jó kapcsolata volt Erdogan török elnökkel, például, ugye nem gondolnád norvég munkáspárti miniszterelnökről, de mégis, Trump elnökkel is.
A jó kapcsolat most mit jelent, hogy együtt elmentek teázni az ülés végén? Vagy ez, most telefonos kapcsolatokról beszélünk, meg a néha a személyes találkozókról. Tehát megengedődik az informalitás ezekben a viszonyokban?
Amennyit én láttam, igen. Tehát a politikus is emberből van, tehát hogyha leül valakivel beszélni, tárgyalni, akkor ugye annak van egy személyes vonatkozása is. Nem csak leülnek papírlappal le maguk előtt, és akkor azt felolvassák, majd távoznak. Tehát van egy emberi része, mindig egy kis csevely az elején, bemelegítés, viccelődés. Stoltenberg egy nagyon közvetlen ember volt. Azért mondom, hogy mindenkivel könnyen megtalálja hangot. Még azt a példa jutott most eszembe, ezt akartam elmondani neked, amikor egyszer New Yorkban voltunk, az ENSZ közgyűlésén, ugye ez egy mindig egy nagy csinnadratta, jó szóval éljek, amikor 193 ország vezetője ott van New Yorkban, kis helyen, de nem csak vezetők vannak ott, hanem különböző nem kormányzati szervezetek, képviselői, aktivisták, és egyszer csak két kameruni hölgy került mellé, és velük is elkezdte beszélni, csevegni, és már mutattam az órára, hogy mennünk kellene, 10 perc múlva találkozunk, nem tudom, örmény miniszterelnök, valaki azt mondja, nem, hát ők még lehet, hogy rám fognak valamikor szavazni, mondta. Tehát még benne volt ugye a politikusi véna, de a fontos ebből, hogy ő rendkívül kíváncsi, és érdeklődő, és tud közvetlen kapcsolatot kialakítani emberekkel. Úgyhogy ez nagyon fontos egy főtitkárnak is. Legyél kíváncsi, hallgasd meg, akivel beszélsz, és tudjál kialakítani egy közvetlen kapcsolatot, ami aztán lehetővé teszi, hogy nagyobb alkukat, diplomáciai beszélgetést, politikai alkukat meg tudjál kötni aztán később.
Fűha, itt ugye most eljutnánk oda, hogy a kompromisszum kultúra az ezeknek a nyugati intézményépítéseknek mennyire az alapja, és hogy enélkül ez nem is működik, és hogy miért volt ennyi belga, meg egyéb már a hazai terepen is kompromisszumra szocializált politikus vezető pozíciókban, hiszen Norvégiában is inkább koalíciós kormányok szoktak lenni.
Hát illetve a munkáspárt olyan erős volt, hogy ők irányítottak sok mindent, de valóban az fontos, ez nagy előny, ugye, hogyha...
Igen, hogyha tárgyalnak a saját parlamentjükben a többiekkel, koalíció ide vagy oda, de hogy most csak egy pillanatra elképzeltem azt, hogy egy populista ember egyszer bekerül a NATO főtitkári székbe, akkor az egy nagyon másik hangulat. De most ezzel inkább ne játszunk el.
Hát ahhoz, hogy a NATO főtitkári székbe kerül, ahhoz az kell, hogy 32 tagállam egyetértsen benned. Tehát már eleve
egy
olyan figurának kell lenni, akiben megbíznak, hogy ezt a szerepet be tudja tölteni. És megint csak mondom, én nem vagyok politikus, miniszter vagy miniszterelnök, de gondolom ők is olyas valakit keresnek, akik majd segítenek megoldást találni.
Krisztián, hogy láttad a kelet-európaiakban, mennyire fogalmazódott meg az, hogy adjanak egy főtitkárt? Tehát mennyire voltunk a cél közelébe?
Hát ezt nehéz megmondani, ugye a főtitkár választás az nagyon zárt ajtók mögött, csak a 32 nagykövet jelenlétével történik, és persze aztán fővárosok közötti kommunikációban, tehát ebből a nemzetközi titkárság kimarad, ki lesz a főnök.
Hiszen az érintett, igen.
Minket nem kérdeznek meg. De hát szerintem ez az elvárás nyilván benne van azokban a tagállamokban, akik ugye 97 után csatlakoztak, ahogy egyébként az ENSZ-ben is volt. 2016-ban éppen, amikor New Yorkban voltam ebben az ENSZ összekötő szerepben, akkor választották, illetve ez 2015 végén volt, ha jól emlékszem, akkor választottak ugye ENSZ főtitkárt, és az egy nyilvános meghallgatás volt tévékamerák előtt, és ott is egy elvárás volt, nagyon sok kelet-európai jelölt volt, ráadásul női jelölt, hogy női ENSZ főtitkár legyen. Tehát azt hiszem, nem csak a NATO-ban, ez máshol is elvárás, hogy legyünk elismerve, a teljesítményünk, a szerepünk, a helyünk a NATO-ban vagy az ENSZ-ben az elismerésre kerüljön. De hogy mennyire voltunk közel, ezt nem tudom neked megmondani.
Hát sok magyar védelmi minisztert most nem tudnék felsorolni, aki ebben a kategóriában focizott.
Hát ugye pár dolog kell egy NATO főtitkárnak, ahogy beszéltük, ugye, konszenzus, tehát bizonyítottan kompromisszumkereső, konszenzusépítő személyiség, és hát kell egy kapcsolatrendszer, hogy tudják, hogy ja, ő, ez nagyon fontos, ez megint csak egy emberi vonatkozás, ez nem politika, ez nem párt kérdés, hanem persze ő rá emlékszem, hogy...
Hát igen, és akkor ugye innentől a nemzeti politikai kultúrák visszahatása érződik arra, hogy a nemzetközi pozíciókat ezek hogyan határozzák meg, vagy korlátozzák adott esetben, vagy éppen segítik. Tehát az, hogy a szlovákoknak mennyi diplomatájuk szolgál keresztbe kasul a világban, azt mindig arra vezetjük aztán vissza itt a szakikkal való beszélgetésben, hogy megvolt az a kör, aki egyébként pártokon átívelő módon vitte a diplomáciát, nagyjából mostanáig. De még a bolgároknak is, ugye Georgiával és a többiek, tehát vannak behúzott pontjaik. Hát a lengyeleknek most minden adott, hogy növeljék ezt a befolyásukat.
De bocsánat, ehhez még mondanám, igen, hogy a NATO kettes számú vezetője, a főtitkár helyettes, 4 éven át Mircea Joana volt, aki egy román.
Igen.
Igen. Román volt külügyminiszter.
Még elnök jelöltnek is akart ő menni.
Ő elnök jelölt is volt az elnök választás.
Igen, csak
több nálunk karrierje után volt. Igen.
Bevésődött fordulóban, amikor megsemmisítették az eredményeket. Na most a személyiségekről beszélve azért éget se hagyjunk ki. Tehát, hogy elkezdtél egy magyar külügyi közigazgatási szerkezetben dolgozni, valamiért úgy döntöttél, hogy jelentkezel 2010-ben?
2010-ben kerültem be a
NATO-ba, és azóta ott vagy, ami azért 15 év, és egyelőre inkább vidámságot olvasok le az arcodról, mint kiégettséget, meg egyebeket.
Teljes mértékben így van.
És azért ez hát nem mondható el minden eurokratáról és közigazgatásban dolgozóról, Magyarországon sem. Tehát, hogy mi az a misszió, amit téged ebben a történetben nem csak megtart, hanem nyilván eljuttatott a kabinet pozícióhoz, most eljuttatott az igazgatói pozícióhoz, tehát hogy most jó embertől kezdem, hogy mi a sikered titka, de hogy mi a motivációdnak a kulcsa, inkább itt teszem fel a kérdést.
Ez egy jó kérdés, hogyha elkezdünk arról beszélni, hogy hogy kerültem el oda, ahol most vagyok, és talán akkor majd eszembe jut közben, hogy mi is az. De ugye én már egész fiatalon eldöntöttem, hogy a külügyminisztériumban szeretnék dolgozni, és diplomata szeretnék lenni. 10 évesen, tehát rendkívül fiatalon, de azért, mert az édesanyám külügyminisztériumban dolgozott, tehát abban a közegben nőttem
még föl. Dinasztia.
Igen, dinasztia. Éltünk Finnországban, mert ott volt kiküldetésben, tehát ebben a légkörben nőttem föl, úgyhogy kisebb kanyarokkal, de előbb-utóbb oda kerültem a külügyminisztériumba, és ahogy mondtad, NATO képviseleten is dolgoztam, és akkor láttam meg, hogy működik a NATO, milyen ez a világ, mennyire érdekes, és nem volt kérdés számomra, hogy a következő lépés, ha fejlődni akarok, akkor az, hogy bekerüljek a nemzetközi titkárságra. Az előéletem miatt is valahogy nekem természetes volt külföldön élni, ebben a közegben mozogni, főleg angolul beszélni. Ugye angol és francia NATO nyelve, de igazából angolul dolgozunk, úgyhogy ez nem volt annyira akadály, és ezért is jelentkeztem a NATO-ba, hogy fejlődjek. És talán sikernek ez a titka, hogy folyamatosan fejlődni akarok, és fejlődni csak úgy lehet, hogyha új helyzetekbe próbálod ki magad. Ha nehéz helyzetekbe dobod magad, például beülsz egy podcast beszélgetésre, amit korábban nem csináltál, és kipróbálod, hogy ezt te vagy-e, ezt meg tudod-e lépni, és ha igen, akkor sikerélményed van.
Mi volt ebben a legnehezebb pillanat?
A NATO-s karrieremben a legnehezebb pillanat? Ez egy jó kérdés. Talán nem pillanat, de az elején nagyon küzdöttem a nyílt kultúrával, ami a NATO-ban fogadott, meg a lapos hierarchiával. Ugye azért a magyar közigazgatás, aminek évszázados hagyományai vannak, az nagyon hierarchikus, és hogyha én valamilyen anyagot megírtam, mint beosztott kolléga, akkor az 3-4-5-6 kézen átkerült, míg eljutott mondjuk egy miniszteri, ne adj Isten, miniszterelnöki asztalra. És ennek megfelelően szerintem a felelősségvállalásod is olyan volt, hogy de hát majd úgyis megnézi valaki más. De hogy a NATO-ba bekerültem, amit én leírtam a hozzám tartozó témában, az egyenesen ment a főtitkárhoz. És olyanról is hallottam, ez még a legendás George Robertson NATO főtitkár idején volt, aki felhívta az adott referenst, hogy miért ezt írtad, és ez mit jelent egész pontosan. Mert ugye minden anyagra rá van írva, hogy ki draftolta, ki az alkotó, és mellette van a melléke, a telefon melléke, úgyhogy a főtitkár fogta magát, és felhívta. Na most ez nem történik meg minden alkalommal, meg mostanában, de jelzi, hogy felelősséget vállalsz azért, amit írsz, amit mondasz, ez egy igazán nagy kulturális váltás volt, és azt igényelte, hogy komolyabban vegyem magam, és úgy gondoltam, hogy felkészült vagyok szakmailag, és rátermett, az egy elég nagy kihívást kapott 2010-ben, és ennek meg kellett felelni, meg persze másképpen kell fogalmazni, írásban is, szóban is, és ez egy elég eléggé meredek tanulási folyamat
és volt. És nem volt benned valamilyen hullámvölgy a kabinet után? Tehát, hogy lehet-e még valamit csinálni, ha már egyszer dolgoztál a főtitkára?
Ez egy disznó kérdés.
Szeretted volna a challenge-et a podcastban?
Nézd, én ezt a pozíciót, amit kinéztem magamnak, már évekkel korábban, hogy ez baromi érdekes lenne, ha megkapnám, de hát milyen nehéz magyarként. De aztán sikerült. És amikor benne voltam, akkor néha csipkedtem magam, hogy ilyen érdekes munkát, ilyen közel a tűzhöz, hogy lehet egy magyar, én kis budapesti fiú. Szóval nagyon nagy élmény volt, és úgy gondoltam, amikor megkérdezték, és ezt is mondtam barátoknak, ismerősöknek, hogy ennél érdekesebb munkám biztos, hogy nem lesz. És ezt még utána is mondtam, amikor elkerültem onnan. De az az igazság, hogy van ennél érdekesebb munka, csak másmilyen munka. Tehát a főtitkári kabinetben a legfontosabb feladatom ugye az a policy alkotás volt. Mit mondjon a főtitkár, mit képviseljünk, mit adjunk el a tagállamoknak, szövetségesek, milyen irányba toljuk a döntéseket. Tehát a tartalmi része a diplomáciai munkának. Az a csúcsa. És amit nekem el kellett fogadnom, meg megértetnem magammal is, hogy ilyen persze, hogy nem lesz más részén a szervezetnek, viszont ettől függetlenül más területen érdekes dolgokkal, emberekkel foglalkozhatok. És most ezt csinálom. Tehát most
hány emberrel foglalkozó az igazgatóságon?
Tehát a partnerségek és globális ügyek igazgatóságát vezetem, ahol 40-en vagyunk most. És az elsődleges feladatom most nem a policy alkotás, hanem hogy ez a 40 ember tudja ezt csinálni. Tehát őket segíteni, ami azt is jelenteti, hogy van-e megfelelő irodájuk, asztaluk, meg van a pénzünk ahhoz, hogy utazzunk, illetve hozzám jönnek tanácsért, hogy ez itt a nagy kérdés, milyen irányba menjünk, balra vagy jobbra, mit mondjunk Oroszországról, mit csináljunk Ukrajnában egy részkérdésben.
De globális ügyek azért úgy hangzik, hogy egy James Bond filmbe is bekerülhetne, tehát hogy ott mi történik? Tehát mi a globális ügy a NATO-nak? Ugye egy regionális biztonsági szervezet.
Igen,
tehát globális ügy az, hogy kimegy át a tajvani szoroson, vagy ugye a Diego Garcia bázison, hogy száll le az amerikai gép.
A globális ügyek az lényegében azt akarja, hogy ugye NATO partnerséget, NATO-nak van több tucat partner országa, akikkel együttműködünk, és van egy partnerségi megállapodásunk. Tehát van egy keret, aminek keretében együttműködünk, politikai dialógus van, gyakorlati együttműködés, gyakorlatokat végzünk közösen, de ez egy 31 nehány ország a világban. A globális ügyek meg az összes többi országot takarja. Tehát akikkel nincs ilyen megállapodásunk, tehát nem hagyhatunk ki figyelmen kívül. Ugye azt mondom, hogy ide tartozik például Oroszország, de Kína is, akkor már úgy értető, hogy a globális ügyek az melyik részét takarja a világnak. De nincsen partnerségi kapcsolatunk, de vannak bizonyos kapcsolatok, például Szingapúrral is, több dél-amerikai országgal, tehát ez egy elég széles paletta.
Hát ez valóban annak tűnik, és még nagyon sok mindenről kéne beszélnünk, de azon gondolkoztam, hogyha már partnerségnél vagyunk, ugye Svédország és Finnország is partnerek voltak, mielőtt tagot lettek.
NATO legközelebbi partnerei voltak.
Mondjuk nem véletlenül, tehát az európai hadszíntér ezt eléggé indokolja. Te hogy élted meg belülről a svéd csatlakozás elhúzódását? Tehát ezt most akár magyarként, akár máshogy a pozíciódból nézve. Ugye amikor ők beadták, akkor te még pont a kabinetben voltál?
Akkor a kabinetben ugye? Voltam, igen. Így van, hiszen csak hogy emlékeztessünk mindenkit, ugye ők 22. február után adták be tagállami kérelmüket, egész pontosan 22. májusában, addig mind a kettő ország ugye semleges ország volt, Svédország több száz éven át semleges ország volt, és ugye Ukrajna teljes inváziója késztette őket arra, hogy ezt a Svédország esetében több évszázados politikát megváltoztassák. És ennek következtében 22. májusában adták be a kérelmüket, és akkor én a főtitkári kabinetben Finnországgal és Svédországgal foglalkoztam, mint partnerországok akkor még. És ugye emlékszel, miután beadták a kérelmüket, akkor Erdogan elnök egy pénteki ima után állt ki a kamerák elé, és bizonyos meglepetést okozva kijelentette, hogy nekik azért vannak kételjeik, illetve vannak ügyek, amit tisztázni kell, mielőtt tagállamok lehet.
Hogy ember, most jövök a templomból. Bocsánat.
Úgyhogy ezt én úgy éltem meg, hogy ugye Stoltenberg egy norvég főtitkár, és azt hiszem a nagyon sok fontos kérdésben döntött, sok üggyel foglalkozott a 10 éves főtitkársága alatt, beleértve ugye az ukrajnai háborút, talán nem is volt meghatározóbb annál, de mégiscsak, mint Norvég, Svédország és Finnország NATO tagsága azt hiszem az állt a legközelebb a szívéhez. Ugye ezzel a skandináv együttműködés kiteljesedett. Hát még ugye Norvégnak az EU tagságot valahogy meg kell oldaniuk, de nem tudom, hogy ezt mennyire értjük mi Magyarországról, hogy ez mennyire is fontos volt a norvégoknak, dánoknak és izlandiaknak, hogy ez a két ország bekerüljön a NATO-ba, és így az ő biztonságuk, az északi flank, ezt nem tudom, hogy az északi szárnya a NATO-nak kiteljesedjen. Ez nem is csak arra kell gondolni, hogy az orosz fenyegetés miatt, de érzelmileg mennyire fontos volt. Nem mondom el, hogy melyik ország nagykövete, de még könnyekkel a szemek között is beszélt erről, és ennek a fontosságáról egy belső ülésen. Tehát egy skandináv könnyezett egy ilyen kérdés miatt. Tehát csak azért érzékeltes, hogy mennyire fontos volt a főtitkárnak is ez szerintem személyesen.
És hát végül összejött.
Végül összejött, és ebben a főtitkárnak azt hiszem meghatározó szerepe volt. És ugye említettem a jó kapcsolatát a Erdogan elnökkel, és ez is rávilágít arra, hogy ugye a főtitkárnak nincsenek katonái, nincsen pénze, de van egy pulpitusa, ugye ez a bully pulpit, de sajnálom, hogy mindent angolul mondok, de nem tudom ennek a megfelelőjét magyarul, tehát hangosan tud beszélni.
Láthatóság, igen. Nem.
Nagyon látható, de ha akar, akkor a színfalak mögött is tud hangosan beszélni, ha élhetek ezzel a bugyuta hasonlattal, tehát figyelnek rá, hallgatnak rá, és megbíznak benne.
Hát a magyar diplomácia történet majd megírja ennek az esetnek a másik oldalát, hogy itt a
majd elolvasom azt is.
Török-magyar kooperáció az hogyan adódott elő. A bővítés mellett felmerült a szűkítés is. Ugye Vlagyimir Putyinék mondták azt 2021. decemberében kondíciónak még, hogy a NATO vonuljon vissza a 99-es bővítési határai mögé, ami ugye Magyarországot és az egész keleti bővítést nullázná. Ezt valaha valaki vette komolyan, vagy ezt, tehát erre mi volt a NATO belső megélése, amikor az oroszok azt mondják, hogy a NATO szűküljön?
Szerintem egyrészt ezt rendkívül komolyan és aggodalommal veszik a kelet-európai NATO tagok, tehát mindazok, akik 97 után csatlakoztak, illetve a döntés 97 után született, hiszen ugye azért történelmi emlékezet megvan az orosz fenyegetésről, és ez megint csak azt igazolja. Ugyanakkor szerintem nem nagyon lehet komolyan venni, mert tehát a NATO, ahogy mondott, ilyen szűkülés, ilyen nem létezik ez a fogalom. 32 ország konszenzussal dönt mindenről, és hogy döntenénk arról, hogy mostantól kezdve nem NATO tagok ezek az országok. Tehát így nagyon nehéz ezt komolyan venni, és nekem csak azt mutatja, hogy az orosz gondolkodás egyszerűen nem érett meg a 21. századra. És nem értik, hogy hogyan működik a NATO, nem értik, hogy országok maguk demokratikusan eldönthetik, hogy a NATO-hoz csatlakoznak. Ezt legjobban mindig azzal illusztrálom, ugye ők nem NATO bővítésről beszélnek, hanem NATO expanzióról. Mintha csak úgy tágulna magától. Tehát ezt tudjuk, hogy nem így történik. Tehát a NATO-ba jelentkeznek. És leginkább az első reakció, a svéd-finn NATO csatlakozás is mutatta érdekes módon, az első reakció a NATO-tól az, hogy nem. Nem. És a tagjelöltnek kell küzdeni, hogy a napirendre kerüljön, hogy foglalkozz, de hogy ez megéri, és hogy jó lesz. Tehát itt nem tágulásról, expanzióról van szó, hanem egy kívülről érdeklődés és nyomás jön, hogy bővüljön a NATO.
És ha azt jól érzékelem, akkor az ukrán NATO csatlakozás politikai értelemben lekerült a napirendről, vagy komolyan nem is volt rajta. Ugye most Brüsszelben a vita inkább arról megy, hogy az uniós tagsága, vagy ennek a időhorizontja az potenciálisan hogyan néz ki, mi gyors, mi nem gyors, de nyilván ugyanúgy végigmennének a fejezeteken. Tehát Ukrajna most milyen tehát partner, nem partner? Hogyan lehetne ezt a viszonyt jellemezni, ami NATO és az Ukrajna között van?
Ukrajna az egyik partnere a NATO-nak, már 90-es évek óta. Egyébként Oroszország is az volt, ez fontos hozzátenni, sőt az egyik legprivilegizált partnere volt a NATO-nak egészen 2022-ig.
Ezt hangosítsuk ki, tehát a G8-ba benne ült, NATO partner volt, és ezt ő maga döntötte el, hogy eldobja egy háborúért.
Pontosan. És ugye hát ez még 2014-ben kezdődött, ezt is azért tegyük hozzá, Krím annexiójával. Tehát Ukrajna egy NATO partner, ráadásul Ukrajna ugye NATO tag jelölt is akar lenni. Most, ahogy mondod, ez most nincsen a napirenden, de ez nem azt jelenti, hogy Ukrajnának nincsenek ambíciói, amivel aztán NATO-nak majd foglalkoznia kell, ha úgy dönt, de most jelenleg ugye a legfontosabb a napirenden, és ez a hágai csúcson is volt, támogatni Ukrajnát a kihívásban, ugye, amit most az orosz invázió jelent.
Ebben egyébként tehát mennyit tanulunk mi NATO-ként abból, ami ott történik? Ezt mennyire lehet NATO szintre vetíteni, vagy pedig tagállamok szintjére? Tehát, hogy ugye a lengyelek létre is hoztak talán valamilyen erre szolgáló központot, hogy egyszerűen hadviselés szintjén értelmezzük azt, ami ott történik.
Ez ugye Lengyelországban van, de egy NATO szervezet, tehát a NATO parancsnokságba tartozó szervezet. Most a magyar nevén gondolkodom, de ez egy ilyen közös...
Egyszer a hírlevélben leírtam, majd visszakeresik a hallgatók.
Köszönöm szépen, magyarul írtad, nem, akkor én is visszakeresem. A legnagyobb kihívás. Tehát van egy ilyen központ, és a válasz röviden az, hogy nagyon sokat tanulunk. Hát ugye fájdalmas és szomorú ez az egész, hogy egy háború van, de ez egy 21. századi háború, és ennek a következtetéseit le kell vonni, mert a következő háború sajnos erre fog épülni. Nem így fog kinézni, de erre fog épülni. Tehát nagyon fontos, hogy a tragikus leckéket, amit most tanulnak az ukránok, azokat tudjuk megtanulni, és legközelebb nem ugyanazokat a hibákat elkövetni, illetve megfelelően fellépni.
Most, ha néztünk már keletre, gyorsan nézzünk még egyet nyugatra. Donald Trump de most volt beszélgetésünk előtt 72 órával a Hágában, a NATO csúcson. A Trump 2 kapcsán azt jól érzékeleme külső megfigyelőként, hogy a NATO ezt egész nyugodtan vette, vagy ügyesen navigált, és emiatt nyugodtabb lehetett. Tehát akár a főtitkárnak a sikeres posztjai Trump-al kapcsolatban, akár az 5%-nak a diplomáciai remenedzselése, hogy megvolt a konszenzus, még ha ugye itt azért vannak távolabbi határidők ezzel kapcsolatban, meg az a 5 az másfél plusz 3,5%. Tehát, hogy mennyire érzed azt, hogy a NATO-n belül az a kezdeti, gondolom novemberi felzizzenés, mint mindenütt máshol, hogy most akkor vajon mi lesz, ez mennyire ülepedett már le így a 100. napján túl a Trump 2 adminisztrációnak?
Szerintem a hágai csúcs megmutatta, hogy a te szavaiddal éljek, hogy ügyesen és nyugodtan kezelte ezt a helyzetet a NATO ilyen szempontból. Ha figyelted, ugye a főtitkár már a novemberi választások után, de még a január 20-ai beiktatás előtt már találkozott Donald Trump-bal, felvette a kapcsolatot, építette, és megint visszatérek a személyes kapcsolat fontosságára, ugye azért államközi, meg hivatalos intézményi kapcsolat is fontos, de a személyek közötti kapcsolat is talán ugyanannyira fontos, és ezt megint csak a főtitkári kabineti tapasztalatomból mondom. És talán annyit mondanék, hogy a Trump egy az első adminisztrációból is, ugye a nagy lecke az volt, hogy van nagyon sokat lehet hallani a híradóban, meg híradásokban, meg ilyen nagyszerű elemzőktől, mint tőled, hogy ez mit jelent ez az öntés, hogyan, meg miként, és aztán van a másik szint, hogy mi történik a NATO-ban zárt ajtók mögött megbeszélésen, és mi az, ami ténylegesen történik. Hogy néz ki az amerikai szerepvállalás Európában, nemzetközileg, és igazából meg kell próbálni arra figyelni. mik a konkrét cselekedetek, mi az, amit mi akarunk elérni, abban mi az amerikai álláspont, mi a többiek álláspontja, ez hogy hagyjuk össze. Tehát egy kicsit kizárni a zajt, ami körülötte van, ami nagyon fontos, és a mai politikai élet része természetesen, de a konkrét lépésekre, konkrét döntésekre figyelni. És akkor olyan nagyszerű csúcs találkozók vannak, mint a hágai. Még azt azért még hozzáteszem a másik tapasztalatom, hogy NATO-nak, de úgy gondolom minden más intézmények csak sikeres csúcs találkozói lehetnek. Ez nagyon fontos.
Igen, hát ha valami már kifelé is nem sikeres, az már a vég kezdete. Talán az utolsó kérdésnek, vagy utolsó előttinek pillanatra, ha felvillantanád, hogy amikor a jövőről gondolkoztok egy csúcs találkozó előkészítésekor, vagy implementálásakor, mi az, ami most a NATO-t a jövő horizonton tényleg foglalkoztatja? A lehető legtágabban értve. Tehát az AI, Kína, hibrid fenyegetések, problematikákat is idehozva.
Hát most itt megint a Stoltenberg volt főtitkára hivatkoznék, aki talán annyiban hozott újat a NATO-ba, és mint NATO vezető, hogy mikor bekerült 2014-ben, akkor az első kérdése nem az volt, hogy milyen új kezdeményezést tudnék az én nevemhez kötni és elindítani most, hanem mi volt a legutóbbi csúcs találkozó döntése. Ugye 2014-ben Walesben, Newportban volt a NATO csúcs, ahol döntöttek a védelemről, a híres 2%-ról. A védelmi költségvetésnek el kell érnie a GDP 2%-át. És neki az volt a fő missziója, hogy ezt teljesítsük. Tehát végrehajtsuk a döntéseket. Mondhatnám úgy is, hogy vegyük már magunkat komolyan, hogyha valamit mondtunk, akkor mutassuk meg, hogy azt meg is csináljuk.
Ez a 2% az több mint 10 évig tartott.
2% és 2024, de ugye akkor most védekezhetnék azzal, hogy a NATO főtitkárnak nincs költségvetése, ő csak kényszerítheti, meggyőzheti az állam és kormányfőket, hogy tényleg költsétek ezt el. Tehát a fő feladata neki mindig az volt, hogy döntéseket végrehajtsuk. Ne hozzunk új ötleteket, amíg nem csináltuk meg, amit megígértünk. És szerintem ez továbbra is élvényes. Tehát most egy nagyon komoly döntés született, hogy 5%-ot költünk védelemre. És most az a feladat, hogy ezt akkor 2035-ig, ugye most ez az időhorizont, addig ezt teljesítse mind a 32 tagállam, és én szerintem a NATO-nak a fő feladata ez lesz. De nem azért, mert pénzre van szüksége a NATO-nak, ugye ez nem pénz, ami befolyik a NATO központba.
Ezt mindenki magának költi.
Mindenki magának, és arra költi, hogy meglegyenek a megfelelő képességei, hogy tudjuk teljesíteni a védelmi terveket, amit a NATO kidolgozott, amit egyébként azért kellett kidolgoznunk, mert Oroszország lerohanta Ukrajnát. És ez egy komoly fenyegetés Európában, és erre fel kell készülnünk. Tehát a NATO az, hogy elrettentsünk egy hasonló támadást, illetve ne adj Isten valami történik, tudjunk védekezni, ahhoz erőforrások kellenek. Emberek, gépek, lőszer, stb. És ez kerül ennyibe. Úgy számoljuk, hogy ez kerül ennyibe a GDP 5%-ával.
A védelmi tervről tudnám még két szót mondani a hallgatóknak, hogy ezt úgy képzeljük el, hogy egy A1-es lapot kiterítetek az Észak-Atlanti tanácson, hogy akkor ki mit tesz ebbe bele, és akkor a magyarok lesznek a lovashuszárok, az észtek hozzák a kibert, és az amcsik meg az intelt, vagy tehát, hogy milyen szintű egy ilyen tervezés, vagy hogy kell ezt elképzelni, mint a szovjet időszak, vagy a magyarok mennek észak-olasz irányba, és akkor ti meg majd délre, vagy ez...
Isten ez... meg, hogy olyan legyen, de mondjuk itt kell elmondani, hogy nekem semmilyen katonai tapasztalatom, katonai múlt nincsen, és így is tudok
a
NATO-ba
dolgozni. Így is lehet a NATO-ba dolgozni,
ez nagyon
kedves
fontos.
Fiatalok.
Így van, tehát ezek a védelmi terveket nem ott én szövegetem, meg ilyen hozzá nem értő emberek, hanem pontosan Monsban, a katonai főparancsnokságon az illetékes katonák dolgozzák ki, és én ezt inkább úgy képzelném, hogy több száz oldalnyi dokumentum, tervek, előírások, amit követni kell, nyilván minden fokozottan minősített, védett. Tehát részletekben erről nem fog neked senki semmit mondani, de a katonák dolgozzák ki, és aztán jóvá hagyják ugye a politikai oldalon, de a lényeg az, hogy NATO északról, keletről, nyugatról, délről, minden oldalról védve legyen, és ehhez mi kell? Mennyi ember, mennyi tank, mennyi hajó, mennyi lőszer? És a kibertérben is nyilván.
Hűha, hát innen lenne még izgalmas egy második órát is megnyitni, úgyhogy biztos, hogy vissza kell majd, hogy hívjalak. De esetleg még azt a kérdést bedobom, hogy ha 2042-ben tervezel nyugdíjba menni, azért az még hosszú idő.
Az még hosszú idő.
És addig látod-e, hogy egyébként mi az, ami téged a NATO-n belül motivációban tud tartani? Tehát most voltál egy policy pozícióban a kabinetben, most pedig ugye az igazgató az egy menedzsment pozíció. Innen hova megy tovább a dolog? Tehát, hogy elmész Virginiába, vagy mi a, van-e innen tipikus karrierút, hogy most azok a fiatalok, akik már nyilván 40. perce gondolkoznak azon, hogy akkor ők is a nemzetközi titkárságra jönnek, hogy ez hogy fest?
Amit egyre jobban élvezek most, és ezt te is tudod, mert ezen egy kicsit együtt dolgozunk, az mentorálni fiatalokat. Tehát valahogy most az érdeklődésem e felé tendál, hogy tudom megosztani az én kimondani is szörnyű több évtizedes tapasztalatomat már fiatalokkal. Nincsen tipikus karrierút, mindig tudni kell, hogy amikor eljutsz, hirtelen egy döntési pozícióba kerülsz, merre mész. És hogy tudod kihasználni azokat a lehetőségeket. És ezt most leginkább ez érdekel, hogy tudom ezt átadni másoknak, hogy tudom ebben segíteni a fiatalabb generációt, bármilyen szörnyű is kimondani. Aztán, hogy az én utam merre vezet tovább, nem tudom, én rendkívül élvezem a nemzetközi környezetet, a nemzetközi titkárságot, ahol dolgozom, hiszek a NATO-ban, a NATO missziójában, mit jelent a NATO a Magyarországnak, meg nekem is személyesen. És amíg ez bennem van, és miért is változna, addig én a NATO-n belül bárhova is fúj a szél, én szerintem boldog leszek, és megtalálom azt, ami megtartja az érdeklődésemet, ambíciót ad, és nem mogorván ülök előtted, hanem mosolyogva.
Na hát a hazai közigazgatási vezetőknek annyit hangosítanék ki ebből, és egyébként az előtted itt ülő Kádár Lucás beszélgetésből is, aki szintén mentorálja a saját külügyi szolgálatában lévő fiatalokat, hogy lám, ez is lehetséges. Tehát nem baj az, hogyha idős vezetők egyébként a helyükön vannak, és egy intézményben vannak, akár több évtizedik, és át tudják adni a tapasztalataikat. Ne adj Isten, erre struktúrált formában kerül sor, ez még jobb, hiszen ez lenne az intézményi memória lényege. Egyben nagyon köszönöm, hogy a European Leadership Programban szintén mentorálsz nekünk, tehát ez egy teljesen másik önkéntes vállalásod a NATO kereten kívül.
Ezt itt elmondhatnám azért, Botont, hogy én nagyon szerencsés voltam, mert amikor még a külügyminisztériumban voltam, több főnököm, idősebb főnököm engem mentorált. Tehát erről fontos megemlíteni, ha nem is intézményszerűen, de azért vannak emberek mindenhol, minden intézmény, akik ezt felvállalják, és ez egy nagyon hálás feladat nekik is, nekem meg nagyon jó volt. Úgyhogy elismerem, itt volt összes főnökömet, aki ezt hallgatna.
Na, hát akkor nekik is köszönjük, hogy ide termeltek téged. Én is köszönöm, hogy itt voltál velünk, és a beszélgetésért nagyon hálás vagyok. Remélem, hogy fogjuk tudni folytatni. Nagyon köszönöm a hallgatóknak, nektek is, hogy kitartottatok velünk ebben az egy órában, és bízom benne, hogy ti is érdekesnek találtátok ezt, kérlek nyugodtan írjatok, megtaláltok a szokásos felületeken, illetve természetesen, ha a heti feledire nem lennétek feliratkozva, azt is tegyétek meg. Illetve az évadból, ebből a harmadik szezonból ajánlom még nektek a korábbi adásokat, akár Szabó M. kollégával, akivel Paks 2-t tárgyaltuk ki, Vég Zsuzsival átbeszéltük Berlinből azt, hogy hogyan néz ki a maga mozgalom összekapcsolódása a magyarországi kormányzati szereplőkkel. Kádár Lucával beszélgettünk a külügyi szolgálat visel dolgairól és az ő pályájáról Brüsszelig, illetve Fodor Szilviával, pszichológus doktorral, pedig az egész érdekes társadalmi jól lét fogalmáról, és arról, hogy egyébként hogyan lehetne magunkat jól érezni. És hát hallgassátok a Birodalom című adást is, amit a 24.hu-val közösen Kerner Zsolttal, illetve partizános kollégámmal Papp Szilárddal csinálunk. Ha pedig tetszettek ezek a műsorok, és úgy ítéled meg, hogy szeretnéd támogatni a Partizánt, amire bizony nagy szükségünk van ahhoz, hogy 2026-ban ebben az elképesztően izgalmas kampányévben tudjon működni a Partizán, akkor támogasd a munkánkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Jelentkezünk az új szezonban, szeptemberben. Addig is mindenkinek minden jót. Sziasztok!